Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy az illegális migráció elleni küzdelem és az Európai Unió külső határainak védelme volt a fő téma a magyar és a szlovák miniszterelnök, valamint a szerb elnök találkozóján. Varga Mónika összefoglalója.
2015 óta 8 millió menedékkérelmet nyújtottak be az Unióba, és 3,8 millió illegális határátlépési kísérlet volt. Csak tavaly az Európai Unión belül 430 ezer kiutasítási döntés született. Ebből azonban mindössze 84 ezeret tudtak végrehajtani, mondta Orbán Viktor, miután Révkomáromban megbeszélést folytatott szlovák kollégájával és a szerb elnökkel. A kormányfő szerint a nyugati vezetők az illegális migráció miatt most pánikban vannak, és így rossz döntéseket hoznak. Például felfüggesztik a schengeni megállapodást.
Tehát az illegális migráció valójában az Európai Unió legnagyobb vívmányát, a határokon keresztül történő szabad mozgást rombolja le?
Szerinte ez szétveri a migrációs paktumot és magát az európai együttműködést is.
Fölmondják az országok a schengeni szabályok alkalmazását, pedig aláírták a megállapodás, hogy tagja a schengeni térségnek. És nem lehet ellenteni semmit, széthullik az egész. Ezért ma az Európai Uniót szétfeszítő legnagyobb probléma az a migráció. Önmagában is nehéz, de egy rossz európai uniós vezetéssel tetézve pedig lerombolja az uniós együttműködést. Ezért vagyunk ma itt, hogy erről őszintén és komolyan beszéljünk. Változtatni kell, a migrációs paktumot ki kell hajítani, és teljesen új megoldásokat kell választani.
Orbán Viktor szerint az egyetlen működő modell a magyar, azaz senkit sem szabad beengedni, amíg a menedékjogi ügyében döntés nem született. Robert Fico szlovák miniszterelnök is arról beszélt, a migráció teljesen új szabályozására van szükség. Szlovákia korábban sem támogatta a migrációs paktumot, és most is elutasítja azt, hangsúlyozta. A szlovák miniszterelnököt Szinkron Tolmács segítségével hallják.
Több évvel korábban nagyon világosan kimondtuk, hogy az illegális migráció elleni harc alapja a külső határok védelme, az unió külső határainak megvédése.
Alexander Vučić szerb államfő arról beszélt, hogy idén jelentősen csökkent a migránsok száma országában, ami közös eredmény. Szerbia elnökét és szinkron tolmácsolással hallják.
Közösen értük el az eredményeket, közös munkával, ez nem volt egyszerű, de idén 80%-kal kevesebb a migráns, mint tavaly, és folytatni fogjuk ezt közösen.
A három ország vezetője az orosz-ukrán háborúról is beszélt, illetve az EU és a Nyugat-Balkán országai közötti együttműködés elmélyítése is szóba került. A magyar és a szlovák kormányfő is sürgette Szerbia mielőbbi uniós csatlakozását. A felek kijelentései alapján a három ország együttműködése valamilyen formában tovább folytatódhat. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak ez elemi érdeke. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa szerint nagy jelentősége van egy olyan együttműködésnek, amely felhívja a figyelmet az innovatív megoldások alkalmazásának fontosságára az illegális migráció kezelésében. Petri Bernadett erről a szlovák-magyar-szerb csúcs találkozóval összefüggésben beszélt az Inforádiónak, a riporter Rozgonyi Ádám.
Én azt gondolom, hogy az egyeztetés Robert Fico és Alexander Vučić részvételével, ugye amit Orbán Viktor miniszterelnök folytatott le tárgyalásokat ezzel a két vezetővel, azért is stratégiai jelentőségű, hiszen ez a csúcs találkozó éppen olyan témákat jár körül, mint amelyeket Brüsszelben nem régiben több fórumon is megbeszéltek, hogy az EU csúcs kiemelt témája volt a migráció és az illegális migráció kezelése, különösen ami a illegális migránsok kiutasítását illeti. Ugye látszik, hogy a nyugati vezetőket egy pánik jellemző az illegális migráció miatt, és éppen ezért egy ilyen együttműködés, ami felhívja a figyelmet annak a fontosságára, a szükségességére, hogy innovatív megoldásokat kell bevonni az illegális migráció megállítására, ez rendkívül fontos, rendkívül nagy erővel bír. Ugye a Szlovákiának is régóta az az álláspontja, hogy az illegális migrációval szemben már az Európai Unió határa előtt fel kell lépni. Ezzel Magyarország és Szerbia is teljes mértékben egyetértett, és ezért mindhárman ugye az úgynevezett hotspotok, tehát a külső eljárás lefolytatásra alkalmas pontok, helyszínek kialakítása mellett foglalnak állást, aminek az lenne a lényege, hogy gyakorlatilag az eljárás a menedékkérelmek elbírálásáig nem lehetne belépni az Európai Unió határain belül. és erre egyébként is vannak már most eseti példák, mint például a Olaszország és Albánia közötti együttműködés. Így jól látszik azt, hogy a három vezető megpróbál előrelépni egy olyan kérdésben, amiben az Európai Uniós döntéshozatal sajnos döcög, csak lassan képes elhatározódni.
Egy új szövetségi rendszer is körvonalazódhat?
Mindenféleképpen, hiszen ugye azért egyfelől a nyugat-balkáni bővítés dimenzióját is érdemes ide behozni. Fejleszteni kell a nyugat-balkán országok kapacitását arra, hogy ezeket az eljárásokat lefolytathassák, és ilyen szempontból magának az integrációnak a felgyorsítása az kiemelt fontosságú. És másfelől pedig ugye azt is látni kell, hogy amennyiben nincsen előrelépés ezen a téren, akkor a pánikból csak csupa olyan rossz döntés születik, mint a Schengen felfüggesztése, határellenőrzések visszaállítása. Tehát valójában azt látjuk, hogy a kezdet az illegális migráció a határokon keresztül történő szabad mozgást rombolja le. És ennek fényében nagyon fontos, hogy itt két uniós tagállam és egy unióba tartó ország vezetője találkozott, és tekintették el, hogy hogyan lehet gyakorlati szempontból már akár két oldalú megállapodások útján előre haladni ezekben a kérdésekben.
Petri Bernadettet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát hallották. Kerekasztal beszélgetést rendezett a Magyar Külügyi Intézet, beigazolódott Közép-Európa álláspontja a bevándorlásról, migrációs paradigmaváltás az Európai Unióban címmel. A részleteket Kalapos Mihály mondja.
Több mai intézkedés a migrációs válság kezdetén 2014-ben, 2015-ben még tabu témának számított, mondta az Inforádiónak a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Ugye akkor voltak még országok, akik azt mondták, hogy jöhetnek a menekültek, jöhetnek a bevándorlók, esetleg gazdasági indokokból is, ez volt például Németország, a merkeli politika fele volt a humanitárius hozzáállás is fele volt az, hogy nagyon jól jött nekik az, hogy a egyébként munkaerőhiánytól szenvedő német gazdaságba bele tudták integrálni a menekülteket.
A mostani változások a Magyar Uniós Elnökség programjában is megtalálhatóak, mondta Stefán Csaba.
Legyen szó arról, hogy erősebb külső határvédelem. Legyen szó arról, hogy fókuszáljunk a migráció külső dimenzióira, ergo a menedékkérelmeket harmadik országokban, ne az EU-n belül vizsgálják meg, fogadják el, utasítsák el. De ugye szó van itt arról, mit mond még a magyar soros elnökségi program, vagy mit mond egyébként alapból a magyar kormány, hogy akkor erőltetni kell azoknak a visszaküldését, akiknek a menedék kérelme vagy egyéb kérelme el lett utasítva.
Az elfogadott migrációs paktum legfontosabb célja az Európai Unió külső határának védelme.
Ha az a kérdés, hogy elfogadni látszik-e az Európai Unió magyar álláspontot, akkor az a válasz, hogy már elfogadta. Persze ezt így nem mondják ki, mert van egy nagy politikai és ideológiai vita a magyar kormány és az Európai Bizottság között, de az az álláspont, ami a magyar kormányé volt a menekült és migrációs válság alatt, ha nem is egytől egyig, de majdnem minden része beleépült az egyéb tagállamok felfogásába is.
Stefán Csaba arról is beszélt, hogy mivel magyarázható az, hogy az uniós álláspont ekkorát változott.
A nyugati szavazók büntetik a nyugati kormányokat. Például Németországban lehet látni, hogy a migráció egy olyan fontos téma, ami miatt szélsőséges jobb, vagy most már baloldali pártok is szavazókat szereznek. És a kormánynak, a jelzőlámpa koalíciónak, szociáldemokratáknak, zöldeknek, szabaddemokratáknak korrigálniuk kell. Azt lehet látni, hogy a túl sok bevándorló miatt van egy ilyen társadalmi, bizalmi és jóléti állam leépülés, ami haragot vált ki a nyugat-európai választópolgárokban.
Ez különösen igaz Kelet-Németországra, tette hozzá a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Olaszországban egy bíróság nem hagyta jóvá, hogy az Albániában létesített migráns táborokban helyezzék el az elsőként odaszállított 12 embert. A római kabinet azonban közölte, folytatni kívánja a menedékkérelmek EU-n kívüli elbírálását. Párduc Árpádot, a Migráció Kutatóintézet munkatársát, Varga Mónika kérdezte.
jogszerűnek, mindenki jogszerűnek ismeri el, csak itt az volt a kérdés, hogy négyen, akiket először visszavittek a központokból Rómába, ők betegek voltak fizikailag. A következő 12, akik elvileg ott maradtak, ők pedig Egyiptomból és Bangladesből érkeztek, amiket viszont nem nyilvánított biztonságos országnak a olasz kormány, és emiatt pedig nem lehet őket ott tartani, hiszen ezáltal veszélybe kerülnének, akár fizikai, akár bármilyen veszély, hogyha esetleg deportálnák őket.
Mindenek ellenére működőképesnek tartja ezt a gyakorlatot?
Igen, itt még kérdéses, hogy mennyire lesz működőképes hosszú távon, de mindenképpen egy érdemes próbának és egy érdekes próbának tartom ezt személy szerint, illetve fontos azt is látni, hogy azzal, hogy amennyiben sikerül bizonyos számú idegen és migráns ide szállítani, azáltal már magán az olasz menekültügyi és szociális ellátórendszer is csökken a nyomás, mind pénzügyi szempontból, mind pedig fizikálisan, hogy több helyet tudnak biztosítani, több szakember áll majd rendelkezésre az országban tartózkodó migránsok segítésére, illetve integrációra. Tehát ez ilyen szempontból is egy nagyon fontos probléma, és nagyon fontos kérdés, és ezért szeretné mindenki, hogy működjön ez a megoldás, viszont azt is látnunk kell, hogy egyedül eddig az olasz-albán megállapodás volt arra képes, hogy ehhez a megvalósítási fázishoz egyáltalán eljusson ezekből a kiszervezési lehetőségek közül.
Több ország még a menedékkérők elszállításáig sem jutott el. Például Ausztriában ezt a gyakorlatot elutasították, jogellenesnek minősítették. Olaszország miért tudja mégis meglépni ezt?
Az olasz-albán megállapodásnak a legfontosabb eleme, hogy Olaszország csak a nemzetközi vizeken kimentett irreguláris migránsokat szállíthatja Albániába, ám a különböző speciálisan védett csoportok, mint a gyerekek, a családok, a pszichológiai vagy fizikai betegségben szenvedők azonban azonnal mindenképpen egy Olaszországban működő befogadó központba kerülnek.
Miért csak a nemzetközi vizeken elfogott menedékkérőket szállíthatják Albániába?
Mert amennyiben már megérkeztek az olasz felségvizekre, az már onnan Olaszország területének minősül, ezáltal pedig a menekültügyi eljárást is már olasz földön kell lefolytatni. Ezért nem sikerült megvalósítani Ausztria saját Ruanda tervét, hiszen Ausztria, mint szárazföldi ország, a saját menedékkérőit, illetve különböző az országba érkező irreguláris migránsokat próbált volna Ruandába szállítani, ám az Európai Bizottság megmondta, hogy nem, mivel ez ellentétes lenne a nemzetközi joggal, illetve a hatályos Európai Uniós jogszabályokkal is.
Nagy-Britanniában is próbálkoztak a menedékkérők Ruandába szállításával, ez volt az első ilyen terv, de ott végül is a kormány maga vonta vissza ezt a kezdeményezést. Miért?
Igen, itt az új hatalomba lépett munkáspárti kormány első intézkedés volt, hogy visszavonta a Ruanda tervet, és veszni hagyta a különböző már Ruandában kiépített menekültügyi központokat. Itt elsősorban, ami problémát jelentett Nagy-Britannia számára, az a különböző nemzetközi jogi aggályok, akár az Európai Unió bíróságától, akár különböző nemzetközi bíróságoktól, illetve a különböző kritikák, amik Ruanda emberjogokkal kapcsolatos helyzetét érték, illetve a visszautalva az olasz-albán megállapodásra, ott azt látjuk, hogy ezek a táborok folyamatos olasz kontroll alatt állnak. Maguk a központok, amik Albániában működnek, az olasz állam területe és az olasz hatóságok felügyelik őket, valamint lehetőséget biztosítanak a különböző nemzetközi szervezeteknek, akár legyenek ezek EU-sak, vagy akár az ENSZ nemzetközi főbiztossága, vagy pedig a migrációs főbiztossága, hogy ellenőrizzék a táborok működését, illetve a táborokban különböző kondíciókat, legyenek ezek akár a humanitárius kérdésekkel kapcsolatosak, akár a különböző védelemhez hozzáférésnek a lehetősége, illetve a különböző más kérdések. Míg a Ruanda megállapodás, a Ruanda terv sokkal nagyobb önállóságot adott volna a ruandai hatóságoknak, amit nagyon sokan ellenezték a különböző nemzetközi szervezetek képviselői közül.
Giorgia Meloni követendő példaként beszél az olasz gyakorlatról, szerinte az egész Európai Uniónak ezt kellene követni. Ön szerint ez megvalósítható lenne?
Ez kérdéses, hogy milyen mértékben és milyen szabályrendszerek mentén, hiszen például már Edi Rama albán miniszterelnök is többször jelezte, hogy igen, őt már több ország megkereste azzal, hogy az olasz példához hasonlóan ők is szeretnék különböző táborokba Albániában szállítani a migránsokat, ám Edi Rama jelezte, hogy ez csak és kizárólag egy Olaszországgal megkötött megállapodás, ezért kérdéses, hogy milyen országokról beszélhetnénk még, mivel például azt látjuk, hogy most Hollandia vizsgálja a menekültügyi eljárások kiszervezésének a lehetőségét, ők Ugandában gondolkodnak, ám itt még annyira kevés konkrétumot tudunk, hogy még az ugandai vezetők is a kormány különböző tisztviselői is eltérően nyilatkoznak. Egyesek támogatják a megoldást, mások nem, illetve fontos azt is tudni, hogy Ugandában több mint 1,5 millió menekült tartózkodik már jelenleg is, akik elsősorban Szudánból és Dél-Szudánból érkeztek. Így kérdéses, hogy mennyire lesz fenntartható egy ilyen modell Uganda esetében.
Párduc Árpádot a Migrációkutató Intézet kutatóját hallották. Az Európai Unió decemberben lezár 4 csatlakozási fejezetet Montenegróval, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Szabó Gergő összeállítása.
Még a magyar uniós elnökség alatt egy kormányközi konferencián le kell zárni több kérdést Montenegróval a balkáni állam Európai Uniós csatlakozásáról. Hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.
Felgyorsítjuk az Európai Unió bővítését a Nyugat-Balkán irányába. Montenegró is 2008-ban adta be a jelentkezését, és bár Montenegró jól teljesített, mind a 33 csatlakozási tárgyalási fejezetet már sikerült megnyitni. Az elmúlt 7 esztendőben egyetlen egy csatlakozási tárgyalási fejezet lezárására sem került sor. Megtörjük a jeget, és 7 év után újra lezárunk bizonyos tárgyalási fejezeteket Montenegróval. December 17-én Brüsszelben EU Montenegró kormányközi konferencia ülése kerül sor, és ezen a kormányközi konferencia ülésen megtörténik 4 tárgyalási fejezet lezárása. Lezárul az a fejezet, amely Montenegró teljesítményét értékeli a közös kül- és biztonságpolitika szempontjából, lezárul a médiára vonatkozó fejezet, a szellemi tulajdonjogokra és az ipari stratégiákra vonatkozó fejezet is. 4 fejezet lezárása tehát, hatalmas lépés Montenegró integrációs törekvései során. Mi ezt ígértük.
A tárcavezető úgy látja, az EU nyugat-balkáni bővítése hasznos lehet a közösség számára.
Ez mindenkinek az érdeke ugyanis. Érdeke az Európai Uniónak, hiszen látszik, hogy az EU versenyképessége, világpolitikai, világgazdasági súlya folyamatosan csökken és romlik. Ebből a kiutat csak az jelenti, hogyha tudunk új lendületre, frissességre lelni. Ez a lendület és a frissesség pedig leginkább a Nyugat-Balkánról érkezhet meg. Teljesítettük Albánia számára tett ígéretünket is néhány nappal ezelőtt, amikor megindultak a valódi csatlakozási tárgyalások Albániával. Természetesen ez a siker sem elég ahhoz, hogy üljünk a babérokon. Tovább kell dolgozni az Európai Unió nyugat-balkáni irányú bővítése érdekében.
Szijjártó Péter úgy érzi, amíg nyilvánosan sokan a bővítés mellett érvelnek, addig zárt ajtók mögött a balkáni államok támogatása már közel sem ennyire egységes. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Bár Ausztriában a Szabadságpárt nyerte a parlamenti választásokat, nem szerzett abszolút többséget, így az államfő más kért fel kormányalakításra. Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója szerint azonban nem valószínű, hogy a koalíciós kabinet kitölti mandátumát. Várkonyi Gyula interjúja.
Ausztriában szeptember 29-én választották meg a 28. nemzetgyűlést, és itt ténylegesen a Szabadságpárt nyerte ezt a választást meg, a szavazatok nagyjából 29%-ával első helyen, maga mögé szorítva a második helyen szereplő néppártot, akik 26%-ot szereztek. A szociáldemokraták csak 21%-ot kaptak, a történelmük legrosszabb eredménye. Ausztriában szokásjog, hogy a legerősebb frakcióval rendelkező párt képviselőjét vagy a párt vezetőjét bízza meg az államelnök a kormányalakítással. Viszont az államelnöknek több hatalma van etéren, mint más országokban, mást is megbízhat kormányalakítással, és pontosan erre került most sor. Alexander Van den Bellen, osztrák elnök, nem Herbert Kickl, az FPÖ elnökét bízta meg a kormányalakítással, hanem Karl Nehammer eddigi osztrák kancellárt, aki egy néppárti zöld koalíciót vezetett. Ez azért különleges, mert bár a Szabadságpárt nyerte meg a választást, viszont nincsen parlamentáris többsége, a többi párt kijelentette, hogy nem szeretne a Szabadságpárttal kormányozni, Karl Nehammer viszont számíthat arra, hogy a szociáldemokraták és a liberális neosz is támogatja aspirációit, így aztán esetleg kancellár tudna maradni.
Ez a hosszú távú stabilitás biztosíthatja, vagy pedig azért érdemes lett volna egy kört futni a Szabadságpárttal is?
Ugye nem precedens nélküli ez a döntés. Pont 24 évvel ezelőtt történt az, hogy Wolfgang Schüssel úgy lett Ausztria kancellárja 2000. február 4-én, hogy csak harmadik helyen végzett a néppárt, és a néppárt Szabadságpárt közösen alkotott egy koalíciót, az első helyezett szociáldemokratákat kiskoksarazva. Azaz hagyomány és általánosan bevált szokás, hogy a legnagyobb párt kormányoz, de amikor a legnagyobb párt nem tud további koalíciós társokat találni maga mellé, jelen eset forog fenn, akkor nem kap kormányalakítási megbízást. Ebben az osztrák államelnöknek szabad döntés prerogatívája van. Persze nem szép dolog az, hogy meg se próbálkozhat a Szabadságpárt egy kormányalakítással, de az osztrák alkotmány így rendelkezik. Természetesen néhány mernek se lesz könnyű egy három párti koalíciót összefabrikálni.
Mi a helyzet a Szabadságpárttal? Ez az ő malmukra hajthatja a vizet, hiszen ők nyerték a választást, tehát erősödhetnek hosszú távon, vagy pedig éppen az eljelentéktelenedésük irányába fognak elindulni?
Teljes mértékben úgy látom, hogy a Szabadságpárt erősödni tud, ugyanis a Szabadságpárt narratívája mindig is az volt Ausztriában, hogy mi vagyunk a nép igazi képviselete, a kis embereknek a szószólói, és a nagy politika, a politika elit nem veszi figyelembe a népnek a akaratát, így aztán a Szabadságpárt tud ebből profitálni, hiszen ők autentikusak, hisz azt tudják mondani, hogy rekord eredményt nyertek, nagyon sokan szavaztak rájuk, gyakorlatilag ők az első helyezettek, és mégis ellenzékbe szorulnak. Azaz az ő mondásuk, az ő narratívájuk az autentikusabb lesz, és ők sokkal erőteljesebben tudnak ellenzékből politizálni egy néhány kormány ellen. Már csak habatortán, hogy hasonló viták várhatóak ugye a parlament elnökének megválasztása körüli húzavona körül, ugyanis ott a Szabadságpártnak joga lenne a parlamenti elnöki pozíciára, de ezt például más pártok nem akarják engedni, például a zöldek, meg akarják változtatni az ügyrendi szabályt, hogy ne legyen szabadságpárti parlament elnöke az osztrák nemzeti tanácsnak.
Mennyiben különbözik a magyar és az osztrák alkotmány? Ugye Magyarországon olyan rendszer van, hogy gyakorlatilag eddig a rendszerváltozás óta nem volt szükség előrehozott választásra, elég stabilan meg lehet tartani a többséget. Ausztriában mennyire várható az, hogy ki tudja tölteni a mandátumát az jelenlegi koalíció, hogyha létrejön?
A tekintetben különbség van az osztrák meg a magyar államberendezkedés között, hogy a magyar rendszer a németet követi. Azaz először kell megválasztani egy kancellárt, miniszterelnököt a parlamentben, és aztán nevezik ki. Az Ausztriában másképp néz ki, most egy megbízatást kapott, és amíg nem aktív ellentöbbség alakul, úgy gyakorlatilag néhány mer kancellárnak minősül, azaz, hogy össze tudja hozni a koalíció szerződést, akkor gyakorlatilag eskütétere kerül sor, külön választás nem kell megtartani. Viszont ez igaz, Ausztriában már többször volt előrehozott választás. A legutóbb 2019-ben ugye egy előrehozott választás eredményeképp tudott Sebastian Kurz akkoriban újrázni, és ezt a többséget úgymond felélte Karl Nehammer. Sebastian Kurz akkoriban 37%-ot kapott, és a zöldekkel egy stabil többséget tudott alkotni. Most ezt a nagy előnyt Nehammer úgymond felélte, és gyakorlatilag az eddig regnáló fekete-zöld kormánykoalíciót az osztrák szavazók leváltotta. Ennek ellenére én úgy látom, hogy most egy hármas koalíciót összeállni a néppárttal, a szociáldemokratákkal és akár a liberális neosszal, és nem adnék mindenképpen 5 évet ennek a instabilnak mondható három nagyon különböző pártot magába foglalkozó együttműködés, hiszen a pártok belső problémákkal küzdenek, ez főleg a szociáldemokrata párt esetében kijelenthető.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm a figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.